Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Szeretet, család, közösség, tudásvágy. Ezen értékek határozták meg az eddigi életét és tették azzá, aki lett. Nemzetközi hírű tudós, aki mindig hazatér. Imádja a munkáját, és ez az eredményeiben is megmutatkozik. Kutatócsoportja a Magyar Immunológiai Kutatások elismert szakmai közössége. Köszöntöm Önöket, Beslin Anita vagyok. Vendégem professzor dr. Gácser Attila mikrobiológus, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Biológiai Intézet intézetvezetője, az MTA doktora, a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára, a Molekuláris Medicina Kiválósági Központ csoportvezetője, Sándor Falva díszpolgára, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével és Bólyai János kutatási ösztöndíjjal tüntettek ki. Professzor úr azt mondta, hogy kezdjük a beszélgetést a Biológiai Intézet aulájában, mert hogy szeretne mutatni nekem valamit, és egy kiállításban álltunk meg.
Ez egy közös kiállítás az egyik kolléganőmmel, a genetikai tanszékvezetőjével, dr. Sinka Ritával, akivel egymást beszéltük rá erre a kiállításra igazság szerint.
Nagyon meglepett, hogy fest.
Igen, ez amúgy engem is meglepett, mert én sem tudtam, hogy vannak ilyen képességeim, vagy egyáltalán szándékom ilyesmit csinálni. Azonban, ahogy telt az idő rajtam, egyre inkább úgy vettem észre, hogy a mindennapos munka és a stressz levezetésére ez egy kitűnő módszer lehet. Úgyhogy elkezdtem foglalkozni azzal, hogy vizuálisan is kifejezzek néhány gondolatot, és elkezdtem festeni.
Ez a balerina fantasztikus, meg a mellette lévő portré is. Nézem, hogy ki is ő?
Csak egy portrétanulmány. Különösen érdekelt ez a fotorealisztikus festészet. Ez olyan, hogy az ember leül, és akkor elkapja egy ilyen flow, és egyszer csak este lesz. És ez valami fantasztikusan jó dolog, de hogyha megnézi ezeket a képeket, ezek pedig absztraktok, és ezek teljesen más gondolkodást igényelnek.
Szóval... De egyébként mind múlik, hogy éppen mit fest?
Hát, hogy mihez van éppen kedvem. Az absztrakt festészet is egy nagyon érdekes és nagyon izgalmas terület a festészetnek. Én nem vallom magam művésznek, ezek igazság szerint csak játékok, egy ilyen kalandozás egy másfajta területen, ami nem a tudomány, de nagyon kikapcsolja az embernek azt a fajta gondolkodását, amit napközben használ, és egy másfajta gondolkodást indít el, és ez nagyon sokat segít azon, hogy feldolgozzam a mindennapos stresszt.
A kiállított alkotások között van kedvence?
Igen, abszolút, a Tűzcsap című. Hogyha megnézi, akkor azon a képen egy tanya látható, amelyen egy tűzcsap van. Ez a múlt és a jelen kapcsolata nekem, és a gyerekkor egy kicsit eszembe jut róla, mert a nagymamám az tanyán élt, amikor én még kisgyerek voltam, és nagyon hasonlít arra a tanyára.
Óriási élet zajlik itt a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézetében, úgyhogy az előbb azt javasolta a professzor úr, hogy inkább a kiállítást elhagyva jöjjünk be az igazgatói irodába. A gyerekkornál hagytuk abba, úgy érzékeltem, hogy nagyon közeli kapcsolatban állt a nagymamájával.
Ez így van, én Sándorfaván nőttem föl, Szegedtől néhány kilométerre lévő, akkor nagyközség, most már kisváros, és az édesapám a szegedi, az édesanyám az pedig Dunántúról származik, Kőszegen született, majd Kondorfán, az őrségben nevelkedett, és mind a kettőjükre az igaz, hogy nevelőszülőknél nevelkedtek. Felnőtt korukban felvették a kapcsolatot a vérszerinti szüleikkel is, és viszonylag normális kapcsolatot ápoltak, tehát igazából nekem 4 nagymamám és 4 nagypapám volt, de az igazi közeli kapcsolat az az édesapám nevelő szüleivel volt, különösen nagymamámmal, aki 100 évig élt, és a nyarakat mindig náluk töltöttük, tanyán, és onnan költöztek be a faluba, ahogy ők hívták Sándorfavát akkoriban, és nagyon jó gyerekkorom volt. Különösen hálás vagyok azért, hogy megtanították nekem a munkabecsületét. Én ugyan professzor vagyok, de nem esik ki a kezemből a kalapács, tehát hogyha arról van szó, akkor én be tudok verni egy szöget, vagy egy harapófogot tudom, hogy hogy kell használni. És ez nagyon fontos szerintem, hogy erre is képes legyen az ember, és azt is megtanították nekem, hogy becsülni kell a fizikai munkát is. Édesapám kőműves, gimnazistaként a nyári szünetekben én édesapámmal, az öcsémmel együtt jártam segédmunkásként az építkezéseken, és akkor nagyon nem szerettem, de most nagyon hálás vagyok érte, mert az a fajta szemlélet, ami akkor kialakult, az nagyon fontos ma, hogy meg tudom becsülni azt, hogyha valaki valamilyen munkát elvégez, például ha valaki nálunk dolgozik a házban, azt én nagyon tudom értékelni, ha azt jól végzi. A nagymamám még földművesek voltak, és igazából gyerekkorom azzal telt, hogy a nyarakat, azokat a nagymamámmal töltöttem, a kertben, az állatok körül. Tehát
egyrészt... most már értem az állatok szeretetét, abszolút.
Ez pontosan innen gyökeredzik. Az utcában voltunk 5-6 egykorú srácok, és velük jártuk az erdőt, meg a csatornák partját, és egész tavasztól augusztus végéig, amíg nem kezdett az iskola, mi végigkövettük a béka petéből az ebihal kifejlődését, majd a béka kialakulását és a többi növényeket gyűjtöttünk. A Gerard Darrell Természet Buvár című könyve az én bibliám volt akkoriban, tehát nagyon korán elindult ez a természet szeretet.
Általános iskolában is a biológia volt az egyik kedvenc tantárgy?
Így van, igazából ez egy olyan iskola volt, ami ugyan hát akkoriban falusi iskolának volt titulálva, de mégis nagyon jó képzést kaptunk. Jó tanáraink voltak, én nagyon nagy szeretettel emlékszem vissza az akkori tanáraimra. Jó képzést kaptunk, és engem már akkor a biológia érdekelt. Innen tovább Szegedre vezetett az út, az akkor megnyíló Deák Ferenc gimnáziumba, ahol megint csak rendkívül jó tanári kar került össze ott ebben az iskolában a kezdetek kezdetén, és hát meghatározó volt a biológia tanárom, a Sisák Sándorné, azóta is nagyon nagy szeretettel gondolok rá vissza, és egyáltalán fel sem merült, hogy én mással foglalkozzak, mint a biológiával. A kémiát is nagyon szerettem, és hát azért valljuk be őszintén, hogy volt egy nagyon kedves énektanárnőm, aki itt ül velem szembe.
Ezt nem akartam én a hallgatóknak elárulni, hogy mi tulajdonképpen nagyon-nagyon régóta ismerjük egymást, de akkor én voltam a tanárnő, és most meg én mondhatom, hogy professzor úr.
Ez így van, de a tanárnőnek nagyon komoly hatása volt az én fejlődésemre, különös tekintettel a zenei ízlésemet tekintve, ugyanis nagyon élveztük ezeket az énekórákat, és innen eredeztethető az én nagyon komoly kötődésem a barokk zenéhez, ami azóta is kitart, úgyhogy köszönöm szépen ezt a fajta iránymutatást, ami onnan gyökeredzik.
És hogyha már barokk zene, akkor melyiket választottam most, hogy egy kicsit megszakítsuk a beszélgetést?
Arra gondoltam, hogy a barokk popsztárjával kezdhetnénk, aki Vivaldi volt. Megunhatatlan a 4 évszak és a nyár tétel.
A Deák Gimnázium után a Szegedi Tudományegyetem következett?
Így van, ráadásul azt is tudni kell, hogy akkoriban, amikor én felvételiztem, 2 helyre lehetett beadni a felvételi jelentkezést, és én csak 1 helyre adtam be. Az édesanyám még meg se kérdezték, hogy hova akarok jelentkezni, mert annyira egyértelmű volt, hogy biológus akarok lenni, hogy nem volt alternatíva, és én tudtam, hogy ezt akarom csinálni. Nagyon céltudatosan jelentkeztem erre a szakra, és abszolút nem bántam meg. Most hivatkozhatnék arra, hogy azon az egyetemen tanultam, ahol Magyarország első női Nobel-díjasa végzett, és ez igaz is. Tehát nagyon nagy büszkeséggel mondom azt, hogy annak az intézetnek vagyok a vezetője, ahol Karikó Katalin is tanult, és nagyon meghatározó volt a szakmai fejlődésem szempontjából az itt eltöltött 5 év. Olyan tanárok tanítottak engem, akik elképesztő tudással rendelkeztek, és a mai napig is nagyon nagy szeretettel gondolok vissza rájuk.
Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen ön már a csoporttársai közül akkor kiemelkedett?
Nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogy amikor én jártam ide, akkor egy nagyon válogatott társaság volt a biológus képzés, kevesen voltunk, nagyon nehéz volt bekerülni erre a szakra, nehezebb, mint az orvoskarra. A képzésünk is nagyon specializált volt, és nagyon gyakorlatorientált és intenzív. Minden hallgatótársam kiváló képességű, és a mai napig szanaszerte a világban megáll a helyüket, Stockholmtól Németországon át Angliáig, akikkel tartom a kapcsolatot, azok mind kiváló kutatók lettek.
Hogy jött az, hogy végül is ön itt maradt az alma materben?
Itt maradtam, de azért volt egy 7-8 éves kitérőm, ugyanis a PhD befejezése után, amit Kucsera Judit vezetésével végeztem a mikrobiológiai tanszéken, elmentem Németországba 3 évre, majd pedig Amerikába, az Egyesült Államokban, New Yorkban dolgoztam az Einstein Egyetemen, Josh Nosanchuk vezetésével, aki nagy büszkeségemre az elmúlt évben a Szegedi Egyetem díszdoktora is lett. Azóta is megvan köztünk a kapcsolat, és számos további kutatónak az életpályáját segítette, és nagyon szoros kötődése van a Szegedi Egyetemhez a mai napig is.
Mit adtak önnek ezek a külföldi tanulmányutak?
Tulajdonképpen Németországban tanultam meg azt, hogy hogyan kell vezetni egy labort, hogyan kell menedzselni egy tudományos műhelyet, és Amerikában pedig azt tanultam meg, hogy milyen szempontok alapján kell kiválasztani a témákat, amelyeket művelni kell. Nagyon különbözik a két országnak a hozzáállása a tudományhoz, és mind a kettőből lehetett nagyon sokat tanulni. Az egyik egy picit ilyen üzletiesebb szemlélet, a másik...
Ez az amerikai, ugye?
Így van. Míg a német modell az rendkívül következetes, precíz laborvezetési útmutatást adott nekem, és én próbálom ezt a kettőt ötözve itthon is megvalósítani. Mind a kettőből a hasznos dolgokat felhasználva kell jól, magyar módon megcsinálni ezt. Azért azt tudni kell, hogy Magyarországon bizonyos feltételek mások, mint Amerikában vagy Németországban, ez talán nyilvánvaló, és ezekhez adaptálva kell egy labort itthon vezetni.
Nos, a tanulmányok után hazatért Magyarországra, hogy jött az, hogy éppen az alma mater?
Nem volt számomra kérdés, hogy én a Szegedi Egyetemre jöjjek haza. Tehát soha nem volt számomra az sem kérdés, hogy hazajöjjek. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy én mindig tudtam, hogy ideiglenesen vagyok külföldön, és hogy egyszer majd hazajövök.
De miért volt ez ennyire biztos?
Mert mindig nagyon honvágyam volt. Én sajnos nem vagyok képes arra, hogy hosszú távon külföldön éljek. Hiányzott a családom, nagyon családcentrikus vagyok. Talán a korábban említett okok miatt, hogy a szüleim állami gondozásban kellett, hogy felnőjek, és utána pedig nevelőszülőknél ők nagyon meleg családi környezetet teremtettek nekünk. Ugye?
Hát ők tulajdonképpen megmutatták, hogy milyen az igazi család, és hogy csak azért is más mintát követünk, mint amit mi kaptunk.
Tökéletesen így van. Mi 3 vagyunk testvérek, egy öcsém és egy húgom van. Nagyon szoros kapcsolat van a családban közöttünk, a szüleinkkel is nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, a vasárnapi ebéd az nálunk szent és sérthetetlen, és ezek hiányoztak. Ezt nem kaptam meg külföldön, akkor sem, hogyha elismerés, pénz és minden egyéb volt. De ez nem elégíti ki az embert. Édesanyám tudna mesélni azokról a telefonhívásokról, amit ilyenkor vele eltöltöttem, hát a honvágy igencsak gyötört, de ilyenkor is felüdülést jelentett a barokkzene, például Bachnak a Hámoszvit Badinér, amit nagyon szeretek hallgatni.
Mikor jött végleg haza?
2008-ban, most már 15 éve itthon vagyok, és akkor jöttem haza egy MBO ösztöndíjjal Magyarországra. És nem bántam meg egy pillanatra sem, nagyon támogató környezetbe jöttem haza, meg kell említenem, hogy a mikrobiológiai tanszék vezetője, Vágvölgyi professzor úr az első pillanattól kezdve érezte, hogy hogy kell velem bánni. Mi kell nekem ahhoz, hogy én jól érezzem magam, és a mai napig nagyon jó kapcsolatunk van.
Ne haragudjon, professzor úr, de ebbe bele kell, hogy kapaszkodjak. Hogy kell önnel bánni?
Hagyni kell, hogy szárnyaljak. Ez a legfontosabb. Én az a típus vagyok, akit nem szabad a földre rángatni, és itt lebilincselve tartani, meg megmondani, hogy mit csináljon. Ez nem én vagyok. Tehát, hogy ha van ötletem, akkor azt én szeretem megvalósítani, megkeresem hozzá az utat és a módot, de ezt már az amerikai mentorom is mondta nekem egy alkalommal, mikor erről beszélgettünk, hogy ezt tudod, hogy semmit nem csináltál meg, amit kértem tőled, vagy amiért ide hívtalak. És mondta neki, hogy valóban nem, de írtunk közösen több mint 15 cikket, és elindítottunk 6 vagy 7 olyan projektet, ami azóta is tart, és együtt dolgozunk rajta. És ő ezen jót nevetett, és azt mondta, hogy ezt tudta az első pillanatról, és ezt a Vágvölgyi professzor is felismerte, ahogy először beszélgettünk.
Sok mindennel büszkélkedhet. Ön ennek az intézménynek az igazgatója, az MTA doktora.
Igen, így van, de én azt szeretem, hogyha az embert az eredményei meg a teljesítménye ítéli meg, és nem a pozíciói. A pozíció nekem az csak egy eszköz, hogy a céljaimat meg tudjam valósítani, vagy az elképzeléseimhez az út könnyebb legyen. De a pozíció maga az engem sosem motivált. És az intézetben is ezt követem, és remélem, hogy ezt a kollégáim is így érzik, hogy ez a pozíció mindössze ahhoz kell, hogy a biológiai intézet jobb legyen. Ahogy én megfogalmaztam ezt egyszer, és azóta is ezt gondolom, egy olyan intézetet szeretnék, ahova csak úgy jó bejönni. Jó itt lenni, hallgatóként, meg munkatársként is.
A hallgatókkal kapcsolatosan én is tudok referálni, mert voltam olyan diplomaosztón önöknél, ahol éppen ön lett az év legnépszerűbb tanára, az Aranykréta díjas. Ez azt mutatja, hogy szeretik a hallgatók és becsülik önt.
Ez az egyik legfontosabb díj, amit kaptam, őszintén mondom, és nagyon boldog voltam, mert ezt a hallgatók adják. Semmi befolyása nincs senkinek, csak a hallgatóknak, és én azt gondolom, hogy egy oktatónak ez az egyik legfontosabb elismerés, hogyha ezt megkapja a hallgatóktól.
Mit gondol, milyen a jó tanár?
Ezt nagyon egyszerűen meg tudom önnek mondani. A jó tanár szereti a hallgatókat. Ez minden. Ez az egész tanárságnak, oktatói létnek az alfa és omegája. Hogyha a hallgató érzi, hogy az oktató kedveli őt, és akarja őt oktatni, és szereti a hallgatót, akkor a hallgató is szeretni fogja. És ez nem azt jelenti, hogy nem lehet szigorú, nem követelhet. De hogyha érzi azt, hogy az a fő cél, hogy valamit megtanítson a hallgatónak, és ezt szeretettel akarja átadni, ezt a hallgatók megérzik. És szerintem ez a legfontosabb.
Beszéljünk akkor most már a kutatási területéről.
Én mindig gombákkal foglalkoztam gyakorlatilag a teljes karrierem során, és hazatérve is elsősorban a betegséget okozó gombákkal kezdtünk el foglalkozni, és a kandidák, amik élesztőszerű gombák, és nagyon sok problémát okoznak, különösen immunszupresszált betegekben, akiknek az immunrendszere nem működik megfelelően, és ez volt az a kutatási terület, amivel elkezdtünk foglalkozni.
Tehát ez csoportmunka mindig, a kutatói lét?
Abszolút, teljes mértékig. Igazság szerint én már sajnos hosszú ideje nem jutok be a laborba. A legnagyobb örömöm az az, hogy éppen most készülök Amerikába egy hónapra, és az egyik legjobb dolog az az, hogy végre visszamehetek a laborba pipettázni. Ez egy nagyon-nagyon nagy dolog.
Tehát akkor, amikor megbeszéltük ezt az interjút, és mondta professzor úr, hogy jaj, várjak már egy picit, mert pont most érkeztek egerek, akkor megint csak nem önt ment be az egerekhez?
Gyorsan átvettem őket, és odaadtam annak a kollégámnak, aki dolgozott velük. Tehát ez egy csapatmunka, és ez a csapatmunka, ez akkor jó, ha az embernek nagyon jó munkatársai vannak, és én nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon jó munkatársaim vannak. Szóval ezen a területen dolgoztunk, majd az utóbbi időben, különösen az elmúlt pár évben nagyon erőteljesen elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy ezek a mikrobák, amelyek a szervezetünkben megtalálhatók, ezek hogyan változtatják meg az egészségünket, vagy hogyan hatnak különböző betegségek kialakulására, mint például a tumorok. És ez egy nagyon izgalmas új téma, ebben találtunk kollaborátorokat, együttműködő partnereket Angliában és Amerikában, és most azzal foglalkozunk, hogy vajon a gombák, például a kandidák, azok képesek-e tumort kiváltani bennünk? Tehát, hogy képesek-e karcinogénként funkcionálni, mint például a baktériumok, a gyomorban például a helikobakter, vagy például a HPV, amiről már ez ismert, hogy képes tumorokat kiváltani, és ez az izgalmas kérdés foglalkoztat most bennünket, hogy vajon a gombák is rendelkeznek-e ilyen képességgel.
És úgy tűnik, hogy igen?
Így van, úgy tűnik, hogy igen, és már abban az irányban is vannak eredményeink, vagy van elképzelésünk, hogy milyen gombakomponens lehet ez. És ez pedig elvezetett bennünket oda, amit nagyon büszkén mesélek azóta is, hogy együtt dolgozunk Pardi Norberttel és Karikó Katalinnal, akik segítségével és együttműködésével próbálunk olyan új terápiás módszereket kifejleszteni, amelyek ezek ellen a gombák ellen hatékonyak lehetnének, és azt is büszkén mondom, hogy erre Karikó Katalin segítségével anyagi támogatást is kaptunk. Az egyik kutatási területünk az egy olyan gombával foglalkozik, amely kimondottan az alacsony születési súlyú csecsemőket érinti, illetve azokat a csecsemőket, akik hosszú ideig kórházban vannak. És ez a terület is nagyon fontos számunkra, mert nem értjük még, hogy ez miért ennyire gyakori ebben a páciens populációban, és azt próbáljuk megtalálni, hogy hogyan lehetne ezeken a kisgyermekeken segíteni. Tehát próbálunk a kollégáimmal olyan célzott terápiát kifejleszteni, amely erre a beteg csoportra speciális, és őket gyógyítja.
Hogyha már Karikó Katalin nevét említette, olvastam egy újságcikkben, hogy amikor megkapta professzor úr a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, akkor Karikó Katalin volt az első, aki gratulált.
Ez így van. Másnap reggel a levelsládámban azt írta Kati, hogy Attila, gratulálok a kitüntetésedhez, üdv Kati. És ez nagyon-nagyon jól esett. Azóta is szoros szakmai kapcsolatban vagyunk Karikó professzor asszonnyal. Rendszeresen tájékoztatom őt ezekről a projektekről, és hát az operatív munkát pedig Pardi Norberttel végezzük, aki ugye Karikó Katalin munkatársa volt, és most pedig a Pennsylvania Egyetemen dolgozik, és ott van egy nagy kutatócsoportja. Nagyon izgatottan készülünk erre a munkára, amely most kezdődött nem olyan régen, és hát őszintén reméljük, hogy ezzel tényleg fogunk tudni segíteni azokon a betegeken, akik ilyen fertőzésekben szenvednek.
Most professzor úr New Yorkba készül, ahogy mondta is, és mikorra a hallgatók ezt a beszélgetést hallhatják, addigra már ön kint lesz.
Így van, nagy örömömre idén nyáron kaptam egy ajánlatot az Einstein Orvos Egyetemtől, miszerint szívesen látnának vendégprofesszorként, és most történik majd meg ez, egy hónapot fogok eltölteni New Yorkban. Ahogy mondtam, végre egy kicsit labormunkával is, illetve természetesen, mivel Philadelphia nincs messze, ezért találkozni fogok Pardi Norberttel és kutatócsoportjával is. Megpróbálom kihasználni ezt az időt ahhoz, hogy minél több hasznot hajtsunk a kutatási témánk előreviteléhez is.
Más nemzetközi kapcsolatok esetleg vannak?
Természetesen nagyon fontos a network, a nemzetközi hálózat, és az egyik utóbbi években nagyon fontos kontakttá vált ország az Brazília, olyannyira, hogy több hallgatóm is meglátogatott már brazil kutatócsoportokat. Most konkrétan két kollégám is kint van Curitibában, és a jövő héten fognak Rio de Janeiroba meglátogatni kollégákat, akik szintén rendszeresen járnak Szegedre, és ez a brazil kapcsolat is nagyon fontos. Ezt próbáljuk intézményesíteni is a Szegedi Egyetemen, és brazil-magyar kapcsolatokat is próbálunk erősíteni, nem csak kutatási szinten, hanem kutatócsere szintjén is.
Akkor most már értem, hogy miért éppen szambát választott a komoly zenei művek mellé.
Idén végre először ott lehettem a Riói Karneválon, ami egy életre szóló élmény volt.
Táncos lábú professzor úr?
Kicsit titok, de igen. Ugyanis én versenytáncoltam hosszú ideig, tehát nagyon szeretek táncolni. Bevallom őszintén, hogy a tudományos konferenciákon a hölgyek azok olykor engem kérnek föl, hogy táncoljak velük. Nagyon-nagyon meghatározó a tánc az életemben, ezért is gondoltam, hogy egy szamba az kitűnő lehet.
Kiderült már önről, hogy táncos lábú, kiderült az is, hogy a kiegyensúlyozottságot a festészet is segíti. Van-e még más hobbi?
Igen, én Sándorfalvi vagyok, ott ugye citera volt szinte a kötelező hangszer, a Sándorfalvi citera zenekarral, és én elkezdtem citerázni, de a szolfézs az kifogott rajtam.
Mégsem volt jó az énektanára.
De nagyon jó volt az énektanárom, csak a szolfézs az nem fiatal gyereknek való, ez még amúgy a gimnázium előtti időszak volt, és könyörögtem anyukámnak, hogy ne kelljen citerára járnom. Aztán rájöttem, különben éppen az énekórák hatására, hogy zenélni nagyon jó. És néhány éve elkezdtem zongorázni. Hát nyilván nem leszek koncertzongorista, mint ahogy festőművész sem, de a zene és a képzőművészet az elképesztően hasznos az ember kiegyensúlyozottságának elérésében, vagy megtartásában, és a zongorába beleszerettem. A zongoratanárnőmnek szoktam azt mondani, hogy, és erre tanúim is vannak, hogy nagyon fontos meetingekről is fölállok, és azt mondom, hogy elnézést kollégák, de nekem zongoraórám van, és én most hazamegyek. Szóval ez megtörténik, szerintem ez nagyon fontos, hogy az embernek tudnia kell, hogy szüksége van kikapcsolódásra, és a zene az valami fantasztikusan jó kikapcsolódás. A szolfést azt most már szeretem, mert logikus, olyan, mint a matek szinte, és ahogy az ember öregszik, egyre jobban megszereti és megérti, a zongora az pedig egy kitűnő hangszer.
Jól tudom, hogy főzni is szeret?
Igen, igen, a főzés és a laborban való munka az nagyon hasonló. Protokollokat kell követni, utána analizálni kell az eredményt, és utána mosogatni. Ez konkrétan a tudományos munkában, a laborban is pontosan így van, hogy protokollokat követünk, majd az eredményt analizáljuk, ha kell, akkor javítunk a protokollon, és utána pedig elmosogatunk.
Mi az, ami fontos?
Fú, de nehéz kérdés ez. A munkám, a családom és a szabadidőm az most ilyen harmóniában van, és nagyon örülnék neki, hogyha ez az állapot, ez nagyon hosszú ideig tartana. Kiterjedt baráti köröm van, akik nagyon fontosak az életemben. Én igazából soha nem unatkozom. Nagyon sajnálom, hogy nekem nem lettek gyerekeim. Sajnos a házasságom az nem sikerült, és elváltam. Viszont a testvéreim gyerekeit, a keresztlányomat és az unokaöcseimet, azokat nagyon szeretem, imádom őket, és ezzel azt az igényemet is kielégíthetem, hogy gyerekekkel foglalkozom. Szeretek velük lenni, és nagyon szeretem azokat az alkalmakat, amikor vendégül láthatom a barátaimat és a családomat. A zenével, festészet főzéssel telnek a napok. A technikai tudás engem mindig lenyűgöz, és hát Liszt ugye az egyik legvirtuózabb zongoraművész volt, aki valaha élt, és az ő egyik műve a La Campanella, az én egyik kedvencem.
Ön is el fogja tudni játszani?
Teljesen kizárt. Ez teljesen kizárt. Thank you.
Vendégem professzor dr. Gácser Attila mikrobiológus, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Biológia Intézet intézetvezetője, az MTA doktora, a Magyar Immunológiai Társaság főtitkára, a Molekuláris Medicina Kiválósági Központ csoportvezetője volt, akit a Magyar Érdemrend lovak keresztjével és Bójai János kutatási ösztöndíjjal tüntettek ki. A hangmester Schwarz Nóra, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgetőtárs Beslin Anita. Ezt a beszélgetést éjjel 1 órakor a hírek után ismét meghallgathatják. Most pedig a krónika és az esti mese következik.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
20 óra, jó estét kívánok, a mikrofonnál Néveri Igor. Főbb híreink először röviden. 2 nappal meghosszabbítják a gázai tűzszünetet, miután Izrael és a Hamas megegyezett az újabb fogolycseréről. Novák Katalin köztársasági elnök az illegális migráció feltartóztatásáról és a béke előmozdításáról tárgyalt az egyiptomi elnökkel. Éjszakaire többfelé elered az eső, sokfelé hullhat jelentős mennyiségű csapadék. Következnek a részletek. Izrael és a Hamas megállapodott, hogy 2 nappal meghosszabbítják a tűzszünetet, és további túszokat, foglyokat engednek el, jelentette be a katari külügyminisztérium. A közlést a palesztin iszlamista szervezet is megerősítette Gázában, hozzátéve, hogy a tűzszünet meghosszabbítása a korábbi feltételek alapján történik. Közben a gázai övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet átadta az október 7-én elhurcolt túszok 4. csoportját a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottság. A tűzszünet 4. napján 11 túszt, 9 gyermeket és 2 anyát engedett szabadon a Hamas. Még 2 magyar állampolgársággal rendelkező férfi lehet a Hamas fogságában, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Brüsszelben az uniós külügyi tanács ülése után tartott tájékoztatóján emlékeztetett, a magyar kormány üdvözölte a tűzszünetet, aminek eredményeként 3 magyar túsz is kiszabadulhatott a terroristák fogságából. Úgy fogalmazott, a 2 magyar állampolgársággal rendelkező férfival kapcsolatban még nem érkezett visszajelzés, nem tudni pontosan hol lehetnek.
Mi lehetséges túszként beszélünk róluk, és azon vagyunk, hogy ha majd megnyílik annak a lehetősége, hogy ne csak nők és gyermekek, hanem férfiak esetében is lehetőség legyen a túszok kiszabadítására, akkor róluk megtudjuk, hogy hol vannak, jól vannak-e, élnek-e, és megpróbáljunk segíteni a kiszabadításukban. Jelenleg így állunk ebben a kérdésben. Minél hosszabb a tűzszünet, annál jobb, mert annál nagyobb van esély arra, hogy minél több ártatlan ember ki tudjon szabadulni a Hamas fogságából.
Egyiptomban a békéről és a biztonságról tárgyalt Novák Katalin államfő Abdel Fattah al-Sisi egyiptomi elnökkel az arab országban tett látogatásának első napján. A köztársasági elnök közösségi oldalán azt írta, Egyiptom szerepe a régió stabilitásában megkérdőjelezhetetlen. Úgy fogalmazott, országaink sok mindenben különböznek ugyan, de tiszteljük egymást, és stratégiai partnerek vagyunk a béke megteremtésében, a biztonság garantálásában, valamint mint az illegális migráció elleni fellépés is összeköt bennünket. Novák Katalin ezután az egyiptomi házelnökkel tárgyalt. Az Európai Tanács elnökével tárgyalt Orbán Viktor kormányfő. A miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta Charles Michelt. A találkozón Bóka János Európai Uniós ügyekért felelős miniszter is részt vett. Az Unió állam és kormányfői tömörítő testület vezetője a decemberi EU csúcs előkészítésének részeként érkezett egyeztetni a magyar kormányfőhöz. Charles Michel Orbán Viktor neki küldött levele után döntött úgy, hogy Magyarországra utazik. Orbán Viktor arról írt a belga politikusnak, hogy Magyarország addig nem támogat semmilyen az ukrajnai háborút érintő uniós intézkedést, amíg az uniós vezetők nem kezdenek stratégiai megbeszélést a Kijevvel kapcsolatos politikájukról. Egy neve elhallgatását kérő uniós tisztségviselő tájékoztatása szerint a megbeszélés több mint 2 órán át tartott. A 2 vezető stratégiai kérdésekről, valamint globális geopolitikai összefüggésekről tárgyalt, és részletekbe menően megvitatták Orbán Viktor Charles Michelnek küldött levelét is. Mindketten fontosnak tartották, hogy szoros kapcsolatban maradjanak a jövőben is. Ukrajnának az orosz hadsereg mellett a rendkívüli időjárási viszonyokkal is meg kell küzdenie, amelyek megbénították az ország jelentős részét. Részlete Kíváncsi Katillától.
Az ukrán hadsereg vezérkarának legfrissebb harctéri helyzet jelentése szerint a legsúlyosabb harcok a délkeleti háborús övezetben továbbra is Donyeszk megyében zajlanak. Az orosz fegyveres erők sikeresen nyomultak előre Avgyívkában, ahol megszállták a stratégiai jelentőségű város ipari területét. Vasárnap több mint 60 összecsapás volt az ukrán és az orosz hadsereg között. A háború mellett az időjárás is sújtja Ukrajnát. A hóvihar 16 megyet több mint 2000 települését vágt el a külvilágtól. 400 településen még mindig szünetel az áramszolgáltatás. Az orkán erejű szél járhatatlanná tett sok főutat. Éjszaka több mint 800 árokba csúszott autót kellett kimenteniük a mentő alakulatoknak. A legsúlyosabb helyzet a déli odesszai területen alakult ki, ahol a szél 2 méter magas hótorlaszokat alakított ki az utakon. Közben egyre nagyobb a feszültség Kijev és Varsó között a lengyel fuvarozók és gazdák blokkádja miatt. A kijevi sajtó arról ír, hogy a 3 hete tartó tüntetés sorozat miatt már több mint 4000 kamion torlódott fel a lengyel-ukrán határát kelő lengyel oldalán. Még a létfontosságú humanitárius segítés üzemanyagot szállító teherautók sem tudnak belépni Ukrajnába. A lengyel kamionsofőrök azért kezdtek tiltakozásba, mert szerintük versenyhátrányba kerültek az ukrán fuvarozóknak adott kedvezmények miatt.
Magyarország a schengeni külső határral nem csak saját, hanem a többi Európai Uniós ország közrendjét és közbiztonságát is védi, emlékeztetett Szegeden a belügyminiszter. Pintér Sándor a V4 országok, valamint Ausztria és Németország belügyminisztereinek konferenciáján hangsúlyozta, Magyarország erőfeszítései lehetővé teszik, hogy Nyugat-Európában se kövessenek el bűncselekményeket, ahogyan fogalmazott, hivatlan vendégek. Magyarország újabb jogszabályok megalkotására is javaslatot tett, és kész együttműködni, de a kötelező betelepítést elutasítja, tette hozzá a belügyminiszter.
Bízunk a későbbiekben a konszenzusos megállapodásban, hangsúlyozom a konszenzusos, nem a kompromisszumos megoldást javasoljuk. Bízunk a együttműködésben, készek vagyunk a javaslatok befogadására, egyetlen egy kérdést azonban előre kell bocsájtani, Magyarország a relokáció kötelező jellegét nem tudja elfogadni. Ez szuverenitási kérdés Magyarországon, minden másban úgy tudom, hogy együtt tudunk működni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
A felsőoktatásért felelős államtitkár szerint bérelőnyt jelent a magyar egyetemeken szerzett diploma. Hankó Balázs a diplomás pályakövetési rendszer legfrissebb adatait ismertetve elmondta, a felsőoktatási intézményeknek térségi megtartó erejük is van. A vidéken tanulók 60%-a abban a régióban vállal munkát, ahol a képzést végezte. Hozzátette, a diplomások a tanulmányaik befejezése után átlagosan kevesebb, mint másfél hónap alatt helyezkednek el, és az országos átlagbér 1,3-szeresét kapják. Az államtitkár közölte, a munkaerőpiacon a műszaki és informatikai diplomások a legkeresettebbek.
Aki műszaki diplomát szerez, 7,5 évvel a diplomát követően több mint dupla bérelőnye van az országos átlagbérhez képest. Mi több, 93%, azaz szinte mindenki ezen a területen helyezkedik el, és ugyanez igaz az informatika területére is, ahol mindenki informatikusként helyezkedik el, úgy, hogy ott már 2,5-szeres a bérelőnye és a bértöblete.
Idén már 10 szűrőbusz járja a kis településeket szerte az országban, számolt be a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence azt mondta, az összesen 300 felzárkóztatandónak minősített településen gyakrabban fordulnak meg a szűrőbuszok. Összegzése szerint idén 268 szűrési napon 13 000-nél is többen éltek a lehetőséggel, és a különböző egészségügyi intézmények szűrőbuszain majdnem 25 000 vizsgálatot végeztek el. Több mint 7 000 embert a szűrővizsgálatok eredményeként további vizsgálatokra kellett beutalni, közölte az államtitkár. A szűrőbuszokon egyebek között méhnyakrákszűrést, kardiológiai és belgyógyászati vizsgálatokat, valamint bőrgyógyászati rákszűrést is végeznek a szakemberek, tette hozzá Rétvári Bence.
Nyilván nem mindegyik buszon van mindegyik típusú vizsgálat, de igyekszünk a település adottságaihoz is mérni. Egyrészt az előző szűrésekből már tudjuk, hogy az adott településen mire van szükség, vagy annak a környéknek a betegségi adataiból is következtetünk arra, hogy milyen összetételű vizsgálattal kell egy-egy buszra menni. Ezeknek az egészség megőrző, betegség megelőző intézkedéseknek a járvány ellenére is érezhető és látható eredménye van Magyarországon, hiszen az elmúlt évtizedben másfél évvel nőtt a várható élettartam.
A sokszoros véradókat, a szervezőket és a véradóbarát munkahelyeket ünnepelték ma a Magyar Véradók napján, immár 35. éve. Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgató helyettese a Kossuth Rádióban arról beszélt, a vér nélkülözhetetlen az életmentéshez és a rászoruló betegek gyógyításához. Nagy Sándor elmondta, tavaly csaknem 300 000-en adtak vért, és ezzel több mint 800 000 emberen segítettek. A szakember fontosnak nevezte az együttműködést a felsőoktatási intézményekkel és a munkahelyekkel,